Gyilkos merénylet. Tomsa tanácsos úr aznap este fejhallgatóval a fülén kényelembe helyezkedett, és az élvezettől mosolyogva hallgatta Dvorzsák táncait, amelyeket oly szépen játszott a rádió. Ezt nevezem muzsikának, mondta magában elégedetten, amikor hirtelen dörrenés hallatszott, és a tanácsos úr ablakából hangos csörömpöléssel üvegdarabok hullottak a padlóra. Tomsa úr ugyanis a földszinti szobában ült. Tomsa úr ezután ugyanazt tette, amit hasonló helyzetben mindenki más tett volna. Először várt egy pillanatig, vajon mi lesz tovább. Majd levéve fejéről a hallgatót, szigorúan megkérdezte magától, hogy mi volt az. S csak azután ijedt meg, mert látta, hogy valaki belőtt az ablakon, s ő éppen az ablaknál ült. Az ablakkal szemben levő ajtón pedig felkunkorodott egy kis forgácsdarab, és alatta a fába fúródva egy revolver golyófény lett. Tomsa tanácsos úr első impulzusa az volt, hogy kiszalad az utcára, és puszta kézzel galléről ragadja azt a gazembert. De ha az ember már meglett korban van, és bizonyos tiszteletnek örvend, akkor rendszerint elmulasztja az első impulzust, és a második mellett dönt. Így hát Tomsa úr a telefonhoz szaladt, és felhívta a rendőrséget. Halló! Küldjönek ide valakit gyorsan! Néhány másodperccel ezelőtt gyilkos merényletet követtek el ellenem. Hová küldjük? Kérdezte egy álmos, közönyös hang. Hozzám! Kiáltotta dühösen Tomsa úr, mintha a rendőrség tehetett volna valamiről. Hallatlan dolog kérem, hogy így rálőnek egy békés polgárra, aki nyugodtan ül az otthonában. Uram, ezt a dolgot a legszigorúbban ki kell vizsgálni. Jól néznénk ki, ha... Jól van, szakította félbe az álmos hang. Majd küldök valakit. A tanácsos úr dühöngeni kezdett a türelmetlenségtől. Úgy érezte, hogy egy örökké valóságig tart, amíg az a valaki bevánszorog hozzá. De a valóságban már 20 perc múlva megjelent egy meggondolt rendőrfelügyelő, és érdeklődéssel vizsgálgatta az átlőtt ablakot. Valaki belőtt ide, uram, állapította meg tárgyilagosan. Azt magam is tudom, pattant fel Tomsa, hiszen itt ültem az ablaknál. 7-es kaliber, folytatta a felügyelő, miközben zsebkésével kipiszkálta a golyót az ajtóból. Úgy nézem, régi katonai revolverből lőtték ki. A kerítésen állt az ipse, mert ha a járdán állt volna, akkor a golyó följebb ment volna az ajtóba. Ez azt jelenti, hogy célba vette önt, uram. Különös, vélte Tomsa úr keserűen. Én már majdnem azt hittem, hogy csak az ajtót akarta eltalálni. És ki volt az? Kérdezte a felügyelő zavartalanul. Bocsásson meg, felelte a tanácsos úr, hogy nem tudom megadni a címét, de én nem láttam azt az urat, és elfelejtettem meghívni a lakásomba. Nehéz ügy, mondta a felügyelő békésen. Hát, akkor kire gyanakszik? Tomsa úr türelme fogyni kezdett. Hogy kire gyanakszom, fortyant fel ingerülten. Ember, hisz én nem láttam azt a pimasz frátert, de ha meg is tette volna azt a szívességet, hogy várt volna, amíg csókot küldök neki az ablakból, akkor se ismertem volna meg ebben a sötétben. Uram, ha tudnám, hogy ki volt, akkor nem fárasztottam volna önt ide, nem gondolja? No persze, felelte a felügyelő csillapító hangon. De talán eszébe jut valaki, akinek haszna volna az ön halálából, vagy aki bosszút akart állni önön valamiért. Nézze, ez nem volt rablási kísérlet. A rabló nem lő, amíg nem muszáj. De talán valaki dühös önre. Ezt önnek kell megmondania, uram. Mi aztán kikutatjuk a többit. Tomsa úr meglepődött. Ebből a szemszögből még nem gondolkodott a dolgon. Sejtelmem sincs. Szólalt meg bizonytalanul, miután egyetlen pillantással végignézett a maga csendes aglegény és hivatalnok életén. Ki lehetne rám ennyire dühös, csodálkozott. Becsület szavamra, nem tudok róla, hogy akár csak egyetlen ellenségem is volna. Ki van zárva, vélte fejét csóválva. Hiszen senkivel sincs vitám, uram. Én egyedül és magamnak élek, sehová nem járok, semmiben nem ütöm az orrom. Miért akarna rajtam valaki bosszút állni? A felügyelő vállat von. Azt én nem tudhatom, uram, de talán holnapig eszébe jut valami. Nem fog itt félni most? Nem, nem fogok félni, felelte Tomsa úr elgondolkodva. Furcsa, mondta magában, mikor egyedül maradt. Miért, igen, miért lőne rám valaki? Hiszen én úgy szólván remete vagyok. Elvégzem a munkám a hivatalban, és hazajövök. Tulajdonképpen senkivel semmi dolgom. Hát miért akartak engem lelőni? Csodálkozott növekvő keserűséggel, emiatt a hálátlanság miatt. Lassanként már sajnálni kezdte önmagát. Az ember robotol, mint egy igavonó barom. Még otthon is az aktákat bújja. Nem költ semmire, nem szórakozik. Úgy él, mint a csiga a házában, és bum! Jön valaki, és le akarja puffantani. Istenem, milyen különös gonoszság van az emberekben, csodálkozott a tanácsos úr kiábrándultan. Hát ártottam én valakinek? Miért gyűlöl engem valaki ilyen rettenetesen, ilyen őrülten? Talán valami tévedés volt. Nyugtatgatta magát, bal cipőjével a kezében az ágy szélén ülve. Magától értetődik. Tévedés volt. Az az ember egyszerűen összetévesztett valakivel, akire dühös volt. Ez az igazság, gondolta megkönnyebbülve, hiszen miért is gyűlölne valaki engem? A cipő kiesett a tanácsos úr kezéből. Persze, kezdett emlékezni kissé zavartan, a múltkor nagy butaságot követtem el, de csak úgy kicsúszott a számon, hogy is jöhetett a nyelvemre az az ügyetlen célzás, amikor Rubál barátommal beszéltem. Az egész világ tudja, hogy a felesége fűvel fával csalja, ő is tudja, de nem akarja mutatni. És én marha, megyek, és olyan hülyén elköpöm magam. A tanácsos úr most maga előtt látta Rubált, ahogy csak nyelt egyet, és a körmét a tenyerébe mélyeztette. Istenem, gondolta a tanácsos úr elszörnyedve, milyen sebet ütöttem én azon az emberen. Hiszen bolondul szereti a nőt. Világos, hogy megpróbáltam elkenni a dolgot, de az az ember mégis hogy harabdálta az ajkát. Neki aztán valóban megvan rá az oka, hogy gyűlöljön, vélte a tanácsos úr leverten. Tudom, nem üllőtt rám, ez ki van zárva, de igazán nem csodálkoznék rajta. Tomsa tanácsos úr elfogódottan nézte a padlót. Vagy az a Szabó, gondolkodott tovább izgatottan. 15 évig varrattam nála, aztán valakitől azt hallottam, hogy súlyos tüdőbaja van. Világos, hogy az ember nem mer olyan ruhát hordani, amit egy ilyen tüdővészes ember teleköhög. Hát nem mentem hozzá többet. De ő eljött és kért, és elmondta, hogy nincs munkája, hogy beteg a felesége, hogy a gyerekeit vidékre kellene küldenie, hát tiszteljen meg újra a bizalmammal. Istenem, milyen sápat volt, és milyen betegesen izzadt. Kolinszki úr, mondtam neki, nézze, sajnos nem tehetem. Nekem jobb Szabó kell. Én nem voltam magával megelégedve. Igyekezni fogok, uram, dadogta, és még jobban izzadt félelmében és zavarában, s majd, hogy sírva nem fakadt. És én, emlékezett a tanácsos úr, én elküldtem azzal a majd meglátjukkal, amit ezek az emberek már olyan jól ismernek. Neki is megvan rá az oka, hogy gyűlöljön, szörnyűködött a tanácsos úr. Hiszen micsoda borzalmas dolog lehet könyörögni valakinek, szinte az életéért könyörögni, és aztán meghallani a közönyös elutasító választ. De hát mit csinálhattam vele? Én tudom, hogy nem ő lőtt rám, de a tanácsos úrnak egyre nehezebb lett a szíve. Milyen kínos volt az is, jutott eszébe, mikor nemrégen úgy lehortam a hivatalszolgát. Nem tudtam megtalálni egy aktát, hát behívattam az öreget, és úgy ordítottam rá, mint valami suhancra, méghozzá a többiek előtt. Micsoda rend van itt, maga idióta, mint egy disznóolban, megérdemelné, hogy kidobjam. Aztán megtaláltam az aktát a saját fiókomban. És az öreg nem szólt egy szót se, csak remegett és pislogott. A tanácsos urat kínzó forróság öntötte el. Hát, csak nem kérhetek bocsánatot az alárendeltemtől, mondta magában elégedetlenül, még ha meg is bántottam egy kicsit. De hogy ezek az alárendeltek mennyire gyűlölhetik az uraikat, várjunk csak. Adok az öregnek valami régi ruhát. de tulajdonképpen ezzel is csak megaláznám. A tanácsos úr nem bírt fekve maradni. Még a paplan is folytogatta. Felült az ágyban, átkarolta a térdét, és belebámult a sötétbe. Vagy az az eset a fiatal Moráveckkel a hivatalban. Merült fel agyában egy újabb kínos emlék. Hiszen az művelt ember és verseket is ír. És mikor a múltkor rosszul intézett el egy aktát, azt mondtam neki, dolgozza át, kolléga úr. És az asztalára akartam dobni az iratcsomót, de ügyetlen voltam, és a papírok leestek a földre, Moráveck lába elé. Amikor lehajolt értük, egészen vörös volt az arca, még a füle is. Szeretném magam felpofozni, morogta a tanácsos úr, hiszen én szerettem azt a fiút, és így megalázni, még ha akaratlanul is. Aztán egy másik arc merült fel a tanácsos úr előtt. Vankl kolléga sápat, puffadt arca. Szegény Vankl. Ő akart lenni a hivatalfőnök. Ez évi néhány száz koronával többet jelentett volna számára, és neki 6 gyereke van. Azt mondja, hogy a legnagyobb lányát énekelni kellene tanítatnia, de nincs pénze rá. Én meg átugrom az előléptetésnél, és engem neveznek ki hivatalfőnöknek helyette, mert ő olyan nehézkes és ügyefogyott, és amellett még stréber is. És milyen házártos felesége van, milyen aszott és keserű attól az örökös spórolástól. És szegény Vankl délben egy száraz zsemlét majszol. A tanácsos úr mélabúsan ingatta fejét. Hát, Vankl is gondolhat rólam egyet mást, mikor látja, hogy nekem, aglegény létemre nagyobb a fizetésem, mint az övé. De hát, tehetek én erről? Mindig rossz érzés fog el, amikor az az ember olyan súlyos, szemrehányó pillantásokat vet rám. A tanácsos úr végig simított a homlokát, amelyen a szorongás verítéke ütközött ki. Igen, és a múlt héten becsapott a főpincér. Csak pár koronáról volt szó. Én mégis előhívattam a tulajdonost, aki ezt a szegény embert ott helyben kidobta az állásából. Maga tolvaj, sziszegte. Majd én gondoskodom róla, hogy egész Prágában ne találjon munkát. És az az ember nem szólt egy szót se, és ment. És a lapockái úgy kiálltak a frakja alatt. A tanácsos úr nem bírta ki tovább az ágyban. A rádióhoz ült, és feltette fejére a hallgatót. De a rádió néma volt. Az éjszaka néma volt. Az éjszaka órái némák voltak. És a tanácsos úr tenyerébe támasztotta fejét, és emlékezett. Emberekre emlékezett, akikkel az élet összehozta, furcsa emberekre, akikkel sehogy se tudott szót érteni, és akikre soha se gondolt. Reggel bement a rendőrségre. Kicsit sápat volt, és kicsit zavart. Nos, kérdezte a rendőrfelügyelő, hát eszébe jutott valaki, aki gyűlöli önt? A tanácsos úr megrázta a fejét. Nem tudom, mondta bizonytalanul. Azaz, annyi olyan ember van, aki gyűlölhet, hogy... és tanástalanul legyintett. Ide hallgasson, az ember nem is tudja, ki mindenkit bántott meg. Az biztos, hogy annál az ablaknál nem fogok többé ülni. Nézze, én azért jöttem, hogy megkérjem, hagyja a fenébe ezt a dolgot.